Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Partner a globális minimumadóra való felkészülésben. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A telefonvonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a kereskedés, illetve a nap?
Egyelőre nincs egyértelmű irány, a budapesti értéktőzsdén gyakorlatilag stagnálással kezdte a napot, a Bux Index a pénteki zárással szinte egy szinten, illetve most éppen 0,1%-os pluszban van, de elhanyagolható ennek a mértéke. És a vezető papírok is felemás teljesítményt mutatnak, a Richter 0,5%-os gyengülése húzza vissza a piacot, 8800 forintba kerülnek a gyógyszercég papírjai, emellett a MOL 0,2%-kal 2894 forintra gyengült, ezt ellensúlyozza az OTP 0,25%-os erősödése, ami 13800 forintos árfolyamot jelent, illetve a Magyar Telekom 0,85%-os javulása, ami 594 forintos értéknek felel meg.
Napközben jönnek fontosabb hírek?
Igazán fontos hírekre ma nem lehet számítani. Magyar szempontból a hét második felében érkező, egészen pontosan pénteken érkező inflációs adat lesz majd, ami meghatározó lehet, illetve érkezik majd egy előzetes államháztartási statisztika is csütörtökön. Külföldön pedig továbbra is a jegybankok monetáris politikájával kapcsolatos nyilatkozatokra, hírekre figyelnek elsősorban a befektetők.
Nézzük meg a forint piacát, hogyan kezdte a hetet a hazai fizetőeszköz?
Egyelőre a forint piacán sincs jelentős elmozdulás, gyakorlatilag stagnál a magyar deviza a péntek esti szintje környékén. Ez azt jelenti, hogy 379 forint 50 fillérbe kerül egy euró. Ugye a múlt hét végén több mint két hónapos csúcsra erősödött a forint 380 alá az euróval szemben. Ez elsősorban a kedvező nemzetközi hangulatnak, nevezetesen a dollár gyengülésének és az amerikai kötvényhozamok esésének volt köszönhető. A következő időszak nagy kérdése az lesz, hogy ezt a lélektani szintjét, vagy ez a lélektani szint alatt tud-e maradni a magyar deviza, tehát a 380-as szint áttörése valóban sikerül-e. Ez akár ma is eldőlhet, de a következő napokban is érdemes lesz erre figyelni. A dollár most 353 forint 20 fillérbe kerül, az angol font pedig 437 forint 70 fillér környékén jár.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A fuvarozó képviselővel folytatott párbeszéd eredményeként a Gazdaságfejlesztési Minisztérium javaslatára a kormány arról döntött, újabb intézkedésekkel segíti a fuvarozói ágazat versenyképességének javítását. Eszerint 2024-től a jelenlegi háromszorosára, tehát 3,5 forintról, majdnem 10 forintra nő a kereskedelmi gázolaj jövedékkiadójából visszaigényelhető összeg literenként. A döntésről Sípos Ildikó kérdezte Dittel Gábort, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete ügyvezető főtitkárát.
Arra számítunk, mert nagyon jól tudjuk, hogy január 1-ével ugye jelentős költségnövekedéssel kell számolnunk, a részletektől eltekintve útdíj, jövedéki adó. Ugye ez egy kompromisszumos megoldás lehet. Jelen pillanatban a jövedéki adó törvény szerint ugye 3 forint 50 fillér a visszaigényelhető mennyiség, és ezt módosította január 1-ével, jövedéki adó 2 forint 50 fillére. Ugye itt következik a GFM-nek a javaslata, ami szerint háromszorosára növelné, és így lenne körülbelül 10 forint ugye a visszaigényelhető mennyiség. Ez még azért mondtam, hogy kompromisszumos megoldás, mert ez nem a jelenlegi módszertanhoz kapcsolódik, amit az Európai Unió előír, hanem ez egy kompromisszumos megoldás, mert ugye egy fontos október első munkanapján a forint-euró árfolyam az 388 forint 60 fillér volt, ez egy csölöp ebben az ügyben is, és azt mondja az Unió módszertana, hogy 0,33 eurócent per liter igényelhető vissza a jövedéki adó különbség között, tehát a magyar jövedéki adó és az uniós minimum a jövedéki adó különbsége között. Ez, hogyha ezzel a 388 forint 60 fillérrel számolunk, ez 14 forint 60 fillér lenne. Hát itt van a kompromisszum ezzel a háromszoros emeléssel. Hát ugye ez is több, mint az eddigi. Azt gondoljuk, hogy természetesen ez is hozzájárul a versenyképesség javításához a magyar fúzók esetében, de hát jó lett volna elérni az uniós módszertan szerinti szintet, hát ez nem sikerül, úgy néz ki.
Alapvetően milyen okai voltak annak, hogy önök belementek ebbe a kompromisszumos javaslatba? Nem sikerül elérni az uniós módszertan szerinti szintet, ahogy említette?
Ezt én most nehezen tudnám önnek megmagyarázni és indokolni. Hát a kompromisszum, tehát adunk is, de mégsem a maximumot adjuk, bár ugye, hogyha az útdíj növekedését nézzük, akkor ott egy eléggé maximumra való törekvése volt a kormányzatnak, mind időpontjában, mind összegében, ugye, mert 2026-ig kellett volna ezt a dolgot bevezetnünk, ugye az útdíjnál a külső költséget kell alkalmaznunk, ugye, mint említettem, 2026-ig kellett volna, de hát nem akarom azt feltételezni, hogy szegény az eklézsi, ezért már 2024-ben a kormányzat úgy döntött, hogy bevezeti. Ugye ez egy jelentős növekedést fog eredményezni, ezt úgy tudom érzékeltetni, hogy a jelenlegi útdíjnak függően attól, hogy milyen környezetvédelmi normás, tehát egy bonyolult számítás alapján történik, de 30% és 80% közötti, függően attól, hogy milyen jármű kategóriában beszélünk, lesz útdíj növekedés. Ez egy drasztikus, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy 2024 január 1-ével bekövetkező költség növekedésre a rendszerváltás óta nem volt példa, ha mindent figyelembe veszünk. Tehát itt olyan helyzetekre kell számítanunk, ami bizony megrengetheti a magyar közműforzóknak a helyzetét. Sok minden összefüggése van még ennek, a külföldi forzók térnyerése, főleg a harmadik országosak. Tehát egy elég bonyolult helyzet van, amiben mi igyekszünk a kormányzattal tárgyalás során érzékeltetni ezeket az ügyeket, de hát egyelőre most két fontos lépés történt korábban a gazdaságfejlesztés minisztérium javaslatára, ugye egy napi díj rendezés következett be mind a külföldi, tehát mind a nemzetforzók esetében, mind a belföldi forzók esetében, és most gyakorlatilag ezzel a jövedéki adó változással is igyekszik a gazdaságfejlesztés minisztérium javítani a magyar közműforzók versenyképességét, de még egyszer hangsúlyozom, mi szerettük volna elérni, hogy az uniós irányelv szerinti módszertant alkalmazzuk, és az a bizonyos, a 14 forint 60 filléres visszaigénylés valósuljon meg. Hát ez majdnem sikerült, egyelőre 10 forintnál tartunk.
Edita Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozóipartestülete ügyvezető főtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Elindult itthon a sütőtök szezon. A gazdálkodók valamivel több mint 1600 hektáron foglalkoznak sütőtökkel. Hazai termelés éves szinten 35-40 ezer tonna között mozog, ami fedezi a belső fogyasztást, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti és beszállítói osztályának elnöke. Sipos Ildikó kérdezte Márton Fibélát.
Magyarországon ilyen 1600 hektár körül termeljük a sütőtököt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a legnagyobb termelőnk, aztán Csongrád megye és Bács-Kiskun megye, de ezen kívül elég sok helyen még kisebb mennyiséget termelnek, kb. 35-40 ezer tonnát. Ezt el is fogyasztjuk itthon. Tudni kell azt, hogy a kukurbitácei család, ez a világ legnagyobb alapgazdag családja. Itt találunk benne étkezési tököket, dísztököket és különböző lufatök és spárgatök, és ide tartozik egyébként még a dinnye is, meg a patiszon, s egyéb ilyen finomságok. De maga a tökfélék, tehát ez a sütőtök, ennek is több típusai vannak a világon. Egyébként Amerika is távol-kelet az őshazái ennek, és Magyarországon egy olyan tájtípusunk is van, ami hát én minőségben azt mondom, hogy világ legjobb. Ilyen töke a nagydobosi tök, amit utána már tovább nemesítette, aminek a beltartalma egyébként olyan, hogy mindenki emlékszik rá, amit most mondani fogjuk, a bébi étel egyik alapanyaga.
Egyébként mennyire kedvelt itthon a sütőtök, tehát az, amit mi megtermesztünk, az elegendő a belső szükségletek kielégítésére, vagy importra is szorulunk?
Ez az a zöldségfélénk, amire azt tudom mondani, hogy elegendő, minimális importunk is van belőle.
Miért érdemes sütőtököt fogyasztani?
Azért érdemes, mert hogyha a látásunkat és a bőrünket rendbe akarjuk tartani, elég sok energiát tudunk télen magunknak összegyűjteni, és a béta és az alfa karotin, ugye az elővitamin, az A-vitaminnak, egy olyan tárháza ennek, hogy nem véletlen, hogy a BB ételek egyik alapja lett, de ezen kívül természetesen különböző gasztronómiai formában egyszerűen megsütve, és tök tortákban is, egyébben is lehet, ugye Amerikából átjött ez a divat, ez a tök torta, de akár levest is lehet belőle csinálni, és meg kell mondjam, olyan gasztronómiáról is tudok, ahol a húsok mellé is fogyasztják. Tehát egy hihetetlen jó tápláló. Én ezt úgy szoktam mondani a kollégáknak, hogy olyan, mint a trópusokon a banán.
Mártonfi Bélát, a kertészeti osztályelnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A szakértők szerint 2024 lehet a mélypont az építőanyag kereskedelemben. Erre utal az, hogy jelentős visszaesés van a szerkezetépítési anyagok értékesítésében. A hazai téglagyárak például alig kapnak új megrendelést, főként a már meglévő készleteket értékesítik, mondta az Inforádiónak az EVOSZ Magyar Építőanyag Kereskedelmi Tagozat elnöke. Sipos Ildikó kérdezte Juhász Attilát.
Idén májusban alakult meg az EVOSZ-on belül a Magyar Építőkereskedelmi Tagozat, amely a legnagyobb magyar tulajdonú építőkereskedelmi hálózatokat tömöríti egymásba, és megvizsgáltuk azt, hogy az év első harmadában milyen teljesítményt nyújtott az építőkereskedelem, és nyilván ezen keresztül az egész építőipar. És hát sajnos azt látjuk, hogy az idei év egyértelműen nem az építőipar éve. Úgy gondoljuk, hogy elég jól reprezentáljuk a hazai történéseket, nagyjából a teljes piac 40%-át reprezentáljuk, és jellemzően 20 és 30% közötti árbevétel visszaesést tudtak elkönyvelni az idejében az építőanyagkereskedők. Úgy látjuk, hogy ennek azért több oka van, ilyen lehet például a magas kamatok, ami egyaránt érinti a lakosságot, hiszen általában az építkezések azok beruházási igényes műveletek, akár egy családi háznak az építése, vagy akár csak egy épületnek a felújítása, de nyilván a vállalkozókat is érintik a magas kamatok. Úgy látjuk, hogy ez nagyon-nagyon fékezi az építőipart, ez az egyik ok. A másik ok, hogy elindult egy elég komoly energiaválság. Egyértelműen ezt láttuk a tavalyi évben, nagyon nagy mértékben megnőttek az energiárak, és ott is tudni kell, hogy az építőanyaggyártás egy rendkívül energiaintenzív terület. Nyilván termékkörtől, termékcsoporttól függ, de jelentős hatással voltak az ár emelkedésekre is. Ez a tavalyi évben egyébként 2022-ben a csökkentésben 26%-kal nőttek meg az építőanyag árak. Ezeknek az összessége jelentősen befolyásolta azt, hogy hány épület épül ma Magyarországon.
Hogyha azt nézzük, hogy a különböző szerkezetépítési anyagoknál milyen visszaesés van, akkor mit látnak? Tehát a különböző építőanyagoknál megjelenik-e markánsan ez a negatív folyamat abban, hogy a kereslet csökken?
Megvizsgáltuk különböző termékkörökben, mit jelent a visszaesésnek a mértéke, és sajnos ami aggodalomra ad okot, hogy két jelentősebb termékkör, az egyik a szerkezeti anyagok, ebben vannak például benne a klasszikus palazanyagok, vagy hétköznapi nevén téglák, amiknek a visszaesésnek a mértéke tavalyi év hasonló időszakához képest 45%-os volt. Talán jól jelzi a jelenlegi helyzetnek a súlyosságát, hogy jelenleg egyetlen egy kerámia falazó elemgyártó sem működik, minden gyár leállította a gyártását, és jelenleg készletről értékesítenek, tehát azt adják el, amit a korábbi időszakban legyártottak. De ilyen például a tetőfelőanyagok termékkör is, ahol a visszaesés mértéke 37% a tavaly év hasonló szintjéhez képest. És ezeknél a termékköröknél azért azt kell tudni, hogy mivel az építkezés technológiai sorrendéről adódóan ezekre a termékekre van legelőször szükség, ez jól előrevetíti, hogy a soron következő hónapokban mire számíthatunk. Ugye 2024-re ezért mondtuk azt, hogy véletlenül még a visszaesés mértéke elképzelhető, hogy nagyobb lesz, hiszen azok az épületek, amik most nem épülnek fel, azokban majd nem kell véletlenül vakolni, festeni, villanyszerelni, képészeti anyagokat beszerelni, tehát úgy ítéljük meg, hogy a 2024-es év sem lesz feltétlenül az építőipar éve.
Még annak ellenére sem, hogy ugye a múlt héten hiszem volt egy bejelentés a CSOK Plusz bevezetésére.
Mindenképpen üdvözölte a szakma CSOK Plusznak a bejelentését. Azonban azt kell tudni, hogy az építőipar ez egy meglehetősen komoly tehetetlenséggel küzd. Úgy ítéljük meg, hogy jó hatása lesz a CSOK Plusznak, és nagyon számítunk arra, hogy ez elindít egy pozitív folyamatot, de ennek érzékelhető hatása az építőiparban megítésünk szerint csak 2024 második fél évében, vagy akár annak a végén lesz érzékelhető, mert mondjuk az a vállalkozó, aki úgy dönt, hogy most egy társasház építésébe belekezd, még ha a tervek rendelkezésre állnak is, akkor is ez egy hosszadalmas folyamat.
Juhász Attilát, az Évosz Magyar Építőanyag Kereskedelmi Tagozat elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország 2025 közepére az elektromos akkumulátorgyártás második legnagyobb szereplője lehet a világon. Szijjártó Péter elő az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén beszélt.
Szerintem ma egy magyarországi méretekkel rendelkező ország esetében a külföldi működő tőke beáramlás az nem szuverenitás sért, hanem gazdasági erőt növel. És ebben lehet, hogy nem értünk egyet, amíg mi viseljük a felelősséget a gazdaság politikáért, addig ezen a megközelítésen megyünk végig. Hogy meddig lehet növelni a kapacitásokat? Mi a jelenleg a világon a negyedik legnagyobb elektromos akkumulátorgyártási kapacitással rendelkezünk, és hogyha a jelenleg folyamban lévő beruházások végigmennek és elkezdenek termelőre fordulni, nagyjából 2025 közepére várható az, hogy ezek a most folyamban lévő nagy beruházások termelés állnak, akkor a másodikak leszünk a világon. Első hely célú kitűzését azt nem javaslom, ott Kína van, azt mondja, hogy a kapacitásaink összehasonlításában talán inkább frusztrációra semmiképpen a realitásra adna alapot, hogyha ilyen célkitűzést tennek.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli végén körbepillantunk még egyszer röviden a piacokon, a telefonvonalban ismét itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Köszöntelek újra, szervusz, változott-e a helyzet a börzén, illetve a forint piacán?
Szia, üdvözlöm is a kedves hallgatókat. A részvénypiacon jelentős változásról nem tudok beszámolni, a Bux Index gyakorlatilag stagnál a pénteki záróértéke környékén, a vezető papírok pedig felemás teljesítményt mutatnak a nap elején, szűk fél óra után az OTP 0,5%-os erősödésben van 13.830 forinton, a többi vezető papír közül viszont csak a Magyar Telekom tudott 1,9%-kal erősödni, így 600 forinton állnak a távközlési cég részvényei. Ez egy lélektani határt is jelenthet a Telekom árfolyamában. A Richter 0,7%-os mínuszban van 8780 forinton, a MOL pedig 0,3%-kal 2890 forintra esett vissza.
Forint?
A forint ismét erősödni kezdett az elmúlt percekben, 0,2%-os erősödésben van most az euróval szemben, ami azt jelenti, hogy 378 forint 90 fillért kell adni egy euróért, a dollár 352 forint 60 fillérbe, az angol font pedig 437 forintba kerül.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Partner a globális minimumadóra való felkészülésben. A műsor támogatója a PwC Magyarország.